Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Latkis Lichter Hubertet a legegyszerűbben étterem tulajdonosként jellemezhetnénk, de szerintem a helyzet nem ilyen egyszerű. Hubert jótékonykodó filantróp és megáltalkodott pozitivista, aki az elmúlt években igazi véleményvezérré vált. A kioszk és a Michelin csillagos Báber éttermek alapítójával beszélgetve arra voltam kíváncsi, hogy milyen érzés padlót fogni, majd felállni onnan, miért költözött a férjével Svédországba, mire elég 70 millió, és hogy tud nyugodt maradni olyankor, amikor hétszeres gáztalma érkezik az éttermébe. Mindjárt kiderül. Sziasztok, ez itt a Full Random, a Roadster magazin podcastje. Mai vendégem Latkis Lichter Hubert. Szia, Hubert!
Szervusz, sziasztok!
Szia!
Örülök, hogy itt vagyok.
Figyelj, te hol voltál 24 órája?
Afrikában voltam. Afrika egyik legmagasabb pontját másztuk meg.
Milyen volt? Meg mi volt, mi az az egyik legmagasabb pont, ez hol van?
Kilimandzsáro? Uganda, nem, a Kilimandzsáro az tavaly volt. Okay. Ez az a legmagasabb. Ez Uganda volt, és Ruwenzi Mountains az a neve, Margarita Peak, 5109 méter egészen pontosan. Uh-huh. Azt másztuk most meg.
Ez hogy kell elképzelni? Egyébként hegymászáshoz nincsen túl sok közöm, tériszonyom van. Ez az, amikor már a bakancsodra ilyen vasakat kell rakni, ez vagy azért még ilyen hiking?
Nem, igen? Ez már az abszolút. Uva. Meg jégcsákány is kell a tetején. Hát gletszert mászunk a tetején, meg ilyenek, úgyhogy...
Akkor te nem vagy tériszonyos, ugye?
Nem, a Laca egyébként, igen, a férjem, és az még mindig inkább azt mondom, hogy még mindig az, de már hát korábban még nem mert eljönni egy nyitott a felület mellett, és most azért már tök ügyesen mászik ott.
De ez hogy van, elmúlt belőle, vagy
nem, mi? Csak kénytelen volt hozzászokni. Aha. Egyébként. Amúgy ő szereti, tehát az őtől jön leginkább az, hogy akkor hegymászás, hogy másztunk egyet, annak ellenére, hogy ő neki van ilyen kicsit tériszonya. Uh-huh. Viszont nagyon szereti a természetet, én is egyébként, úgyhogy amikor meg ott vagyunk, hogy ő szervezi, meg amikor ott vagyunk, akkor inkább aktívabban veszek részt benne, meg megyek elő.
Aha. Ez nem egy ilyen outdoor sportos hegymászós podcast lesz, de azért ott kérdezzek meg még itt utazás vonatkozásban, hogy ugye nem először jársz Afrikában, honnan jön ez a szenvedély a kontinens iránt?
Ez egy jó kérdés. Azért akadtam meg egy picit most így hirtelen a lendülettel, mert egyébként az, hogy mitől van a vonzalmuk, a Lacának is, meg nekem is van, de szerintem mindenképpen van egy ilyen exotikum, egy ilyen Afrika vonz, vagy ez mindig is, szerintem minden embernek vagy így, vagy úgy, de egy ilyen izgalmas, sejtelmes dolog. Hát egyébként, hogyha belegondolsz, Afrika az élet, ugye, kiinduló pontja tulajdonképpen, tehát hogy alapvetően az élet is, meg az ember is onnan származik. Egyébként ez a hegy, amit megmásztunk, ez a Nílusnak a forrása, úgyis lehet így fordítani, hogy a Nílus ugye az élet egyik forrása, nagy forrása meg a kultúrának, úgyhogy kicsit ilyen átvitt értelemben ez valószínűleg egy ilyen tudatalatti motiváció vagy vonzalom bennünk, és hát itt teljes minden civilizáció nélkül úgymond egy dzsungelen keresztül másztunk fel itt a hegycsúcsra, 5 napon keresztül, ami egyébként egy 7 napos túra lenne. Uh-huh. Egy kicsit azért is bicegek, mert megerőltettem. Igen, azért a végén 18 órákat gyalogoltunk, másztunk pihenés nélkül, úgyhogy ez...
Többször jártam Malaviban, ami egy másik fajta történet. Mesélj nekem erről, kérlek.
Malaviban az alapítványunknak van egy projektje, amit a párom kezdett el, most már férjem, ő idegsebész, és egy idegsebészeti missziót indított el, én pedig becsatlakoztam, és én pedig a humanitárius részét viszem tulajdonképpen alapítványon belül, és ez itt most már 3-szor voltunk, van folyamatosan olyan projekt, amit ott viszünk, egészségügyi vonalon is egyébként, hiába volt a Covid, attól függetlenül volt most például egy ottani orvos, akit ide reptettünk, és itt kapott egy fél éves oktatást, meg itt nyilván uh-huh. a körülményeket biztosítani kellett, meg a tartását, de hogy tudjon tanulni. Uh-huh. És a humanitárius rész az pedig folyamatosan van, tehát ott folyamatosan kell segíteni, ott van egy árvaház kifejezetten, amit patronálunk, meg elég sok mindent volt, hogy táket vettünk nekik még, meg kerítést, meg egyebeket, tehát uh-huh. ott egy komolyabb dolog van. Most éppen egy busznak a, a finanszírozását kell majd megoldanunk, hogy a gyerekek iskolába tudjanak menni. Úgyhogy ilyen szép, szép kötelékeink vannak Afrikához.
Ugye orvosokkal mentél, ők mit csináltak? Hogy kell ezt a dolgot elképzelni? Lemennek és nem tudom, műtenek, vagy megvizsgálnak embereket?
Hát igen.
Vagy van. Csak gyógyszert visznek, meg felszerelést?
Azt is vittünk, annak is, hogy külön történelben most nem megyek bele, amikor elkobozták, de viszünk egyébként gyógyszereket is, eszközöket is, és ott tulajdonképpen életmentő műtéteket, vagy nagyon ilyen életminőségjavító műtéteket hajtottak végre, ilyen 10-20 műtétet alkalmanként.
Aha, milyen az egészségügyi rendszer abban az országban? Gondolom nem olyan, mint Svájcban
inkább
például.
Inkább nincs. Egy idegsebész van 18 millió emberre, és hát gondolni lehet milyen eredményekkel, megtudással, úgyhogy.
Brutális.
Igen.
Rendben. A következő fejezet ennek, most mondtad, hogy buszra gyűjtötök, és lesz majd valamikor oda egy újabb ilyen field trip.
Abszolút tervezem, főleg így a busz utazás kapcsán. Ugye COVID ideje alatt is elég sok jótékonysági dolgot csináltunk, meg a háború alatt is elég sok élelmezési projektet próbáltunk létrehozni, annak ellenére, hogy mi magunk is elég nehéz helyzetben voltunk, de ezt most kifejezetten az a következő lépés, hogy a céget egy picit ingyenesbe tudtuk rántani, hogy ezen még többet tudjunk dolgozni, úgyhogy szeretnék abszolút visszamenni. Most nem tudom, hogy mikor fogom tudni meg, hogy még idén meg fogom-e tudni lépni, hogy személyesen elmenjek, de szeretném évvége felé, és van egy pár olyan éles dolog, amit Malawiban is szeretnék, illetve itthon Budapest, vagyis Magyarországon is van egy pár olyan gondolat, amit szeretném még idén megvalósítani.
Jó, hogy Magyarországot említed. Neked itthon is több ilyen jótékonysági projekted volt. Az egyikben én is, hát hogy is mondjam, részt vettem érintőlegesen. Annyiról volt szó, hogy egy hajléktalan szálon osztottatok ételt, amit ott a kioszkban főztetek, és segítettem kiporciózni, tehát hogy minimális volt a részvételem ebben, nem akarom eltúlozni a szerepemet ebben a projektben. Mindenesetre itt is belekóstoltam közelről, hogy mi az, amit csinálsz. És a kérdésem az lenne, hogy hogyan állsz most ezekkel a projektekkel egy olyan időszakban, ami a vendéglátás miatt nektek is, illetve nem a vendéglátásban dolgozva, a koronavírus miatt, meg infláció, meg energiaválság, minden egyéb, borzasztó nehéz. Hogyan koncentrálsz ezekre? Egyáltalán miért csinálod akkor, amikor te is az életben maradásért küzdesz?
Hát akkor kezdtem el ezt az egész jótékonysági vonalat erősen egyébként, amikor olyan jobb bajba voltam saját magam, mert akkor rájöttem, hogy valaki még nagyobb bajban van, és lehet, hogy ez egy kicsit komfortosabbat tette a saját helyzetemet, nem tudom, de nyilván el lehetünk foglalva saját magunkkal életünk végéig, hogy nekünk mennyire rossz, meg mennyire nehéz, de alapvetően szerintem vannak kihívások, meg kell oldani, feladatok, problémák. Ezek az emberek, ezek sokkal nagyobb gondokkal küzdenek, és szerintem, hogy nagyon fontos a segítség. Nem abba a fajta segítségben hiszek leginkább, amikor gyűjtünk pénzt, adjuk, és köszönjük szépen, elmegyünk, hanem valami olyan módot találni segítségre, ami tényleg változtat is a helyzeten. Úgyhogy Malawiban ugye egy tudást kapnak a gyerekek, abban segítünk igazából, meg biztonságot, meg életteret, és ezek a gyerekek a semmiből kapnak olyan lehetőséget, hogy az egyetemekre el tudnak menni. Tehát, hogy ez ennél nagyobb, szerintem ennél nagyobb ajándék, vagy segítség nem tud lenni. Nyilván a hajléktalan étkeztetés az a szakmámból kifolyólag adódott, hogy abba szeretnék, meg abba tudok. Amit mondasz, hogy csak éppen, tehát nem akarod túl diszponálni a saját segítségedet, szerintem pont ez a lényeg, hogy beszélünk róla, hogy mindenki egy picit hozzátesz, mi megcsináljuk a platformot, meg az ételt hozzá nyilván, de hogy a sok segítőkéz adja össze egyébként, meg ezek így változtatnak szerintem hosszú távon. Ezt is szeretném folytatni, illetve van olyan másik projekt, amit itthon szeretnék elkezdeni. Most arról még nem beszélek, mert fölösleges köd lenne, de kicsit a vendéglátással is, meg kicsit a mély szegénységben élőkkel is egy ilyen olyan projekt, ami mindegyiket segít, próbál megoldást adni.
Aha, erről már itt 23-ban fogunk hallani, vagy inkább
jövőre? Hát, ha sikerül, akkor igen. Sikerül, akkor igen. Megígért tudom, hogy mit szeretnék egyébként, csak hogy azt szerintem, hogy azt tud egy külön adást megtölteni, mert kicsit sokrétű.
Aha, jó, izgalmasan hangzik. Aki követi az Insta oldaladat, az látja, hogy te itt nagyjából egy hónapja, vagy kettő már talán Svédországba költöztél.
Igen.
Nyilvánvalóan az egy hatalmas lépés. Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést?
sose gondoltam volna, hogy Svédországba fogok élni, tehát azt aztán pláne nem. Azzal többször megfordult a fejembe, hogy esetleg máshol, de inkább az ilyen New York, London, uh-huh. a világvárosok foglalkoztattak. Viszont nem sok állami szülők leszünk, és ugye a férjem orvos, itthon az ideg, vagy hát a maga az egészségügyi környezet az, meg amerre haladunk, az így nem annyira indokolja az itthon maradást, ugye a rendszere, és a gyereknek, tehát az oktatási rész se annyira itthon azt tűnik, mint hogyha abba fektetnénk túlságosan, tehát se egészségügyi, se oktatás, és nekünk ez egy ilyen elsődleges kérdésé vált ösztönösen, hogy a gyereknek mi legyen, uh-huh. illetve hát ugye nyilván mások vagyunk, és ez az ország most nem azt támogatja, hogy két férfi és az elfogadás és a gyerek téma, úgyhogy nekünk igazából nem volt nehéz ezt eldönteni, hogy úgymond nem ez az irány, ahol tudunk létezni igazából, tehát hogy mind a ketten patrióták vagyunk, és nagyon szeretjük a hazánkat, de a hazánk úgy tűnik, hogy ezt nem annyira, tehát nem ugyanúgy áll ehhez a témához hozzá, mint mi, és nekünk meg a családnak a biztonság az ténylegesen fontos, és nem csak mondjuk, úgyhogy, és itt jelen esetben most a kettőnk, illetve hát a hármunk, majd a gyerekünkkel való családra gondolok, hogy biztonságban legyünk, és a Laca kapott egy nagyon fantasztikus állás lehetőséget kint, és szuper fejlődési lehetőséggel, meg egyebekkel, úgyhogy el vagyunk fogadva, mint egy házas pár, a gyereknek a jogai is, úgyhogy teljesen mások, úgyhogy nem volt nagyon kérdés számunkra, uh-huh. úgyhogy ott otthont alapítottunk, és most én ingázom, mert ugye a cégem az meg itt van, amit nagyon igen. szeretek szintén, meg Budapestet is nagyon szeretem, úgyhogy barátaim a családot, mindent, úgyhogy uh-huh. nekem ez egy ideális dolog egyelőre, úgy tűnik, hogy két hetente hazajövök, és akkor minden második munkahéten tulajdonképpen itt vagyok, minden második héten pedig home office-ban.
Uh-huh. Ez egy nem egy egyszerű életmód egyébként, uh-huh. tehát hogy itt vannak az éttermeid, ott van a családod kvázi, nyilván van Európán belül vagyunk, tehát hogy nem is az, hogy itt repülnöd kell Stockholm? Stockholmba?
Nem egészen Stockholm és Göteborg, ugye? Ott úgy mondják, aha. A két város között van.
Mondd már a nevét, légy szíves.
Örebro egyébként, Örebro. Ez egy kisváros, igen.
Oké. Okay. Szóval nem egy könnyű életmód, most eddig ez így, hogy megy? Most azt mondtad, hogy könnyű, de azért annyira nem lehet egyszerű, nekem, most ahogy én elképzelem
nem,
neked,
nem
igen?
egyszerű, de általában az egyszerű dolgokkal nem szoktam foglalkozni, mármint, hogy nem azokat szoktam kapni, vagy foglalkozni. Én számomra szerintem ideális, mert szeretem a nyüzsgést, szeretem a város, szeretem, imádom a munkám, az életem, uh-huh. viszont most, hogy apuka leszek, kell egy kis nyugalom is, és egy erdő mellett egy kis házban nyugodtan megvan a privát szféránk is, tudjuk nevelni a gyerekünket, úgyhogy egyelőre ez a két lakiság nekem ez, illetve hát hivatalosan is ott lakom, de hogy uh-huh. ez az ingázás, ez szerintem...
Mikor kezdődik az apaság? Hogy nem is tudom, hogy tavasszal.
Áprilisban,
oké. Okay. Nem tudom, hogy kell ilyenkor ezt helyesen kérdezni, tehát hogy áprilisban.
Igen, áprilisban születik meg.
Hogyan készültök föl erre egyébként? Van már gyerekszoba? És...
Most alakul, igen, hát a témánk az már megvan, az erdő, mi van, hogy erdőben lakom.
Aha, az oké, okay, logikus.
Igen, uh-huh. úgyhogy igen, most van a baba szoba berendezés, uh-huh. meg úgy felkészülés minden szempontból rá. Nekem ugye már azért zajlik egy jó ide, hát a Lacának most megvan a svéd felsőfokúja, úgyhogy ő is készült rá, úgyhogy ott már úgy dolgozik, és...
Te tanul svédül, vagy az angolul jól leszel?
Igen, elkezdtem, hát muszáj.
Muszáj.
Hát nem, illetve nem muszáj, mert mindenki angolul beszél egyébként, uh-huh. de úgy gondoltam, hogyha már van egy lehetőségünk ott otthon teremteni, meg befogadó az egész ország, akkor annyit illik megtenni, hogy az ember legalább elkezd tanulni, foglalkozni vele.
Egy tízes kellem, mennyire izgulsz, mint amiatt, hogy apa leszel?
Igen, hát olyan fajta izgulás van bennem, hogy ez a pozitív izgalom, nagyon várakozás. Tehát uh-huh. elég sok, az öcsémékkel elég sokat voltam, mondok a húgaim, a családom is volt elég sok kisgyerek, úgyhogy nem az a fajta izgalom, hogy félek, hanem nagyon várom már, és én nagyon régóta szerettem a napokon lenni, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon izgulok igazából, ilyen pozitív várakozás.
Na, nagyon jól hangzik. Arra lennék még kíváncsi, hogy távirányítással, oké, most már tudjuk, hogy annyira nem lesz távirányítás az, ahogyan az éttermeket irányított, hiszen a hónap felét kvázi itt töltöd, ugye? Jól értem?
Hát egy 10 munkanap, a fele munkanapot mondjuk így.
Ez elég? Mert te szeretted elég. Így nagyon szorosan figyelni azt, hogy mi történik ott a kioszban, és hogy minden patent legyen, a felszolgálók megfelelőképpen szóljanak a vendégekhez, minden tip-top legyen. Ezt hogyan... Ezzel kapcsolatban nincs benne
csapat,
para?
Nagyon szuper. Nem, para, semmiféle nem nincs bennem egyébként.
Okay.
A csapatom az nagyon szuper. Nyilván mindig kell fejlődni, ez szerintem fontos. Úgyhogy azért a mai világban már nagyon sok minden digitalizált, látható, kamerán közvethető, úgymond ilyen minőség ellenőrzési dolgokat lehet csinálni, visszajelzések a vendégek. Tehát rengeteg olyan monitoring dolog van, amivel lehet élni, meg nagyon sok olyan feladat van, amint egyébként jobb, ha nem vagyok ott. Mert hogyha magamba tudok lenni, és kollégáimmal csapatba dolgozni, akár online, sokkal hatékonyabb, mint hogyha itt vagyok, és mindig a vendégtérben ott azért le tud az ember akadni. Tehát, hogy nekem ez pont egy jó egyensúly lesz abban, hogy vannak a dolgok, amik sokkal mélyebben tudok így belemélyedni háttér dolgokba, és amikor meg itt vagyok, akkor meg csak szerviz, meg igazából az ilyen személyes találkozások lesznek. Úgyhogy szerintem ez így jó lesz.
Ugorjunk még egy picit vissza itt az előző témakörre, ami a családról szólt és a magánéletről. Te már jó ideje nagyon nyíltan kommunikálsz arról, hogy meleg vagy. És most néhány napja olvastam Idris Elbának, aki egy kiváló angol színész, egy nyilatkozatát, ami arról szólt, hogy őt egy picit zavarja, hogy a bőrszín alapján azonosítják. Neked nincsen olyasmi, hogy egyszer csak megfordulni, hogy nem arról van szó, hogy te egy férfi vagy és ember vagy, hanem mindig ott van mellett az, hogy...
Nem topik nekem egyébként, tehát én pont azért szoktam most is, hogyha meg, ha nyilván észrevetted, hogy belemondom, hogy van férjem, hogy én ezt normális, tehát hogy szerintem ez normális kéne, hogy legyen. Azért szoktam így mondani, mert nem szeretem egyébként magát ezt a topikot, hogy erről kell beszélni, mert én se kérdezek meg valakit, hogy éppen nem tudom, milyen irányultságú, vagy hogy milyen fantáziája van egyáltalán. Szerintem az mindenkinek a magánügye, meg szerintem mindig normális, nagyjából nyilván van egy-két valami nem annyira, de hogy sokfélék vagyunk, színesek, és szerintem ez 2023-ban már nem kéne egy topik legyen. Sajnos az, és a szín is, a bőrszín is, meg minden egyéb megítélés. Én szeretem ezt így mondani, és akkor utána nem topik. Most is voltam egy vezetőképzésen, és abban kezdtem. Puff, és akkor nincs kérdés utána, hogy nem kell ezen csámcsolni, mindenkinek kész túl is voltak rá, nem kérdeztek a témába semmit. Tehát szerintem egyszerűbb.
Ez itthon volt?
Aha, igen.
Svédországban gondolom, ezt senkit nem érdekel.
Hát ott már nem is tudom, mióta néztük, olvastunk róla, hogy nem tudom, mióta lehet házasodni, meg ott ez nagyon, tehát ez nagyon komolyan veszik, hogy az embernek az emberi, tehát a Svédország, amit eddig láttam belőle, az érték alapú. Tehát érték alapon működik, mit tettél, mit teszel, mik a kvalitásaid, ott nem az, hogy minden elhangzik, aztán utána egyébként pont az ellenkezője van. Ott az egész úgy néz ki, a bürokrácia az azt szolgálja, aki adózik, teljesen ki van találva, egy jól működő dolog. Nekem nagyon tetszik eddig egyébként. Nem gondoltam, hogy egy kisvárosba, vagy sőt, igazából egy kisváros mellett egy kis település, nagyon, még bolt sincs, csak faluba, ott élünk, de már térkép alapján azt választottam, hogy közel legyen víz és erdő, aha, és ott nyugalomba tudjunk élni.
Nyilván a te hozzáállásod egyébként az, ami számomra a legszimpatikusabb ezzel kapcsolatban, ugyanakkor azt is megértem, hogy itthon még, ahol van lemaradás ebben a témakörben, úgy érzed, hogy erről érdemes beszélni, tehát van egyfajta ilyen küldetés jellege is a dolognak.
Már most a homoszexualitásról
igen,
van az?
Igen.
Hát igazából pont valamelyik nap fogalmaztam meg egy barátomnak, hogy elég sok mindent tettem már így a témába, és most egy picit így inkább magunkra, meg így a úgymond egy szűk családra fordítanám a hangsúlyt, és az a fontos, és a fiatalabbak azok küzdjenek most egy picit. Most nekem másra kell fordítani az energiámat, meg a szeretetemet, teljesen úgy érzem, de szerintem ez normális.
Ugorjunk vissza a gasztronómiára, amiben az előbb egy picit így belekóstoltunk már. Michelin csillagokat osztották ki novemberben, és a Babelnek sikerült megtartania, vagy újra megszereznie a csillagát. Milyen érzéseid voltak itt a kiosztás előtt, meg közben, meg után? Hogy vagy most az étteremmel?
Nagyon boldog vagyok a Bábellel, igazából mindennel, kioszkkal is, meg minden egyébben, tehát hogy szerintem nagyon szépen halad az útján, fejlődik, a kioszk idén lesz 10 éves, uh-huh. a Bábel meg 15, és szerintem két olyan márkává vált, ami egy szerves része a város életének. Uh-huh. Külföldiek is ismerik, látogatják, sikeres, nagyon jó szakmai útja van szerintem, tehát hogy büszke vagyok rá. Uh-huh. A Bábelnél ugye egy teljes új csapatot kellett építenem tulajdonképpen, és nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye a Daniel Berlint kétcsillagos külföldi, és egy svéd, egyébként teljesen véletlenül, hogy ez is egy svéd vona, sikerült magunkhoz igazolni, és nagyon jó barátság is alakult ki, meg nagyon jó szakmai kapcsolat. Most is itt volt éppen, és teljesen újra fogalmaztuk, tulajdonképpen meg visszapucoltuk, megtisztítottuk így a gondolatát az étteremnek, és egy sokkal személyesebb lett, és hát nagyon sok ilyen külföldről hazatért, vagy hazahozott kollégám van, akik külföldön tanultak, meg dolgoztak a legjobb éttermekben, a világ legjobb éttermekben, és nagyon jó csapat alakult ki, uh-huh. és igazából nem is volt lemorzsolódás, miután újra nyitottunk, tehát tulajdonképpen nincs fluktuáció. Azért az egy ilyen étteremben, ez nagyon durva. Hmm. Egy-egy volt, aki elutazott, külföldre megy, vagy ilyesmi, de ez, tehát semmi.
Normális,
tehát
igen.
Tehát, hogy így egy-egy.